Áldás békességet kívánok! Ezen a vasárnapon az Isten tiszteletünkre a 488. dicséretünkkel fogunk készülni. Ez az ének Ézsaiás 6. fejezet 3. része alapján. A Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Ennek énekeljük mind a 4 versszakát.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár 2. versét énekeljük. Útaid, Uram, mutasd meg!
Oh.
Foglaljunk helyet, hónap második vasárnapja az évén újra éneket tanulhatunk.
Gondolom, akik korán érkeztek és nézték az ének mutató táblát, azok nagyon elcsodálkoztak a 149. zsoltáron, mert meglepődnék, ha bárki jelentkezne, hogy ezt ő már énekelte. Ennek több oka is lehet, de meg fogjuk tanulni mindenképpen. Egyik ok lehet a református gyakorlat, ugyanis az elmúlt 500 évben a református gyakorlat mindig az ember bűnösségét hangsúlyozta, és csak másodszorban az Istennek a bűntől való megtisztító kegyelmét. Éppen ezért valami miatt a dicséret és a hálaadás talán háttérbe szorult a bűnbánati énekekkel szemben. A második dolog, és ezért terveztem, hogy megtanuljuk, hogy a gyülekezetünknek az énekrepertoárja az nagyban befolyásolja az Isten képünket és az Istennel való kapcsolatunkat. Éppen ezért talán érdemes minél több repertoárt, és talán abban a repertoárban is otthonosan mozogni, amit kevésbé ismerünk, illetve amely más ének árnyékából nem tud kibújni. És ez talán a harmadik ok. Itt van mellette a 150. zsoltár, amely lényegében ugyanarról szól, mint a 149. és a takarékos református énekhasználat gyakorlatában, ebből a kettőből a 150. tudott kinőni, úgyhogy éppen ezért most a 149. is meg fogjuk tanulni. Én meg fogom próbálni előénekelni, biztos vagyok benne, hogy gyülekezetünkben jókotta olvasó emberek vannak, úgyhogy kérném majd a segítségüket is. Ez egy szép lendületes ének, és a kottaolvasás is könnyebb lesz még azoknak is, akik talán kevésbé vannak otthon benne, mivel nagyon kis lépésekben mozog, ezért nagyon könnyű lesz követni. Az Úrnak Noé énekeljetek, új éneket szent felségének, a szentek gyülekezetében dicsérje őtet minden. Az Izrael örvendezzen, ő teremtő Istenében, királyuknak örüljenek a Sion bélihez. Ugye látjuk, itt a genfi zsoltárok éneklésével két nehézség is van, egytőről fakadnak. Ezek a rövid hangok kezelése, ez más zsoltárokban is elő szokott fordulni, úgyhogy ez talán egy ezentúl alkalmazható elv lehet itt a gyülekezetünkben, hogy próbáljuk minél rövidebbre hagyni, nem rondán, hanem szépen, de rövidre hagyni az utolsó rövid hangsúlyokat, például a harmadik sor közepén, a két sor összekötésével, mert az első három sor az igazából ugye három sorra osztható énekben is, nem csak leírásban, tehát össze kell kötni a szentek gyülekezetében dicsérje őtet minden. Ez a szöveg így tartozik egybe. Próbáljuk meg még egyszer elénekelni, és próbáljuk meg a második verszakot is hozzávenni, utána majd orgonával is fogjuk énekelni. Az Úrnak Noé énekeljetek, ó éneket szent felségének, a szentek gyülekezetében dicsérje őtet minden. Az Izrael örvendezzen, ő teremtő Istenében, királyuknak örüljenek a Sion béliek. Az Úr nevét síppal és dobbal, dicsérjétek lanta kobozzal, légyen hegedüknek megzengése, neve dicséretére. Mert az Isten az ő népét, igen szereti híveit, a szegényeket megmenti, sok jókkal szereti. Próbáljuk meg ezeket a szép reneszánsz énekeket tempósan és örömmel énekelni.
Most pedig énekeljük a 119. Zsoltárunk első két versét. A 119. Zsoltár első két versével imádkozunk Istenünkhöz. Az oly emberek nyilván boldogok. hallgassuk meg Isten igéjét fennállva, amelyet a Márk szerinti evangéliumból olvasok, a 15. rész 42. versétől a 47-ig. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hivatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy látsz minden jó gyümölcsöt, akár a szívünk szomjúságát, ami most idehozott, vagy a családi örömöt, amely idehozott, és látod a hiányainkat is, amit szeretnél és kész vagy szent lelked erejével betölteni. Az előzőért hálát adunk, a másodikért könyörgünk. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünk első versét. Isten igéjét a Bírák könyvéből olvasom a 14. részből, ez egy hosszú igeszakasz, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Egyszer elment Sámson Timnába, és meglátott Timnában egy filiszteus nőt. Visszaérkezve elmondta apjának és anyjának, láttam Timnában egy filiszteus nőt, vegyétek azt nekem feleségül. De apja és anyja ezt felelte neki. Hát nincs feleségnek való a rokonlányok között, vagy egész népemben, hogy a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni? De Sámson így felelt az apjának. Őt vedd el nekem, mert csak ő tetszik nekem. Apja és anyja nem tudta, hogy az Úrtól van ez, és csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Abban az időben ugyanis a filiszteusok uralkodtak Izraelen. Elment tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába, s amikor a timnai szőlőkhöz értek, egy ordító oroszlánkölyökkel találta magát szemben. Akkor megszállta őt az Úr lelke, és ketté szakította azt, mintha csak egy kecskegidát szakított volna ketté. Pedig semmi nem volt a kezében. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit csinált, s aztán megérkezett és beszélgetett azzal a nővel, mivel tetszett az Sámsonnak. Néhány nap múlva ismét eljött, hogy elvegye. Közben letért az útról, hogy megnézze az oroszlán tetemét. Hát az oroszlán hullájában egy mély raj volt és méz. Kiszedte a markába, és még mendegélt, ette. Oda ment az apjához és anyjához, nekik is adott, és ők is ettek, de nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán hullájából szedte ki a mézet. Azután elment az apja ahhoz a nőhöz, Sámson meg lakodalmat tartott ott az ifjak szokása szerint. Amint meglátták, 30 vőfék bíztak meg, hogy legyenek mellette. Sámson ezt mondta nekik. Feladok nektek egy találós kérdést. Ha meg tudjátok fejteni a lakodalom 7 napja alatt, és kitaláljátok, adok nektek 30 inget és 30 öltözet ruhát. De ha nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem 30 inget és 30 öltözet ruhát. Ők azt mondták neki, add elő a találós kérdésedet, hadd halljuk. Sámson ezt mondta nekik. Étel jött az evőből, édes jött az erősből. De nem tudták megfejteni a találós kérdést 3 napon át. A 7. napon ezt mondták Sámson feleségének. Vedd rá a férjedet, hogy mondja meg a találós kérdés megfejtését, különben megégetünk téged és apád háza népét. Talán azért hívtatok ide, hogy kifosszatok bennünket? Ekkor Sámson felesége elkezdett sírdogálni, és ezt mondta. Mégiscsak gyűlölsz, és nem szeretsz engem. Találós kérdést adtál fel népem fiainak, és nekem sem mondod meg a megfejtését. De ő azt felelte neki. Hiszen még apámnak és anyámnak sem mondtam meg. Hát neked mondjam meg. Így sírdogált előtte 7 napig, amíg a lakodalmuk tartott. Végre a 7. napon megmondta neki a megfejtést, annyira zaklatta őt. Az asszony pedig elmondta a találós kérdés megfejtését népe fiainak. A város férfiai ezt mondták neki a 7. napon naplemente előtt. Mi a méznél édesebb, az oroszlánnál erősebb? De ő így válaszolt nekik. Ha nem az én űszőmön szántotok, találós kérdésem, ki nem találjátok. Ekkor megszállta az úr lelke, lement Askelonba, és megölt ott 30 férfit. Lehúzta a ruhájukat, és odaadta a ruhákat azoknak, akik a találós kérdést megfejtették. És haragra gyúlva elment apja házához, Sámson felesége pedig hozzáment ahhoz a vőféhez, aki Sámson barátja volt. Kedves testvérek! Nem könnyű ezekben a hetekben az Ószövetséget olvasni, mert a Bírák könyve van soron. És talán nincs is a Bibliának még egy könyve, amelyben sűrítve lenne annyi kérdésre, támadásra, vagy még keresztények körében is, annyi megbotránkozásra okot adó esemény, mint a Bírák könyvében. Van a Bibliában jó néhány kemény történet, amit a 21. század képzelt magasából számon kérnek rajtunk, hogy ez a szeretet vallása? Vagy ezt engedi a szeretet Istene? De ilyen sűrítetten, mint különösen is a Bírák utolsó harmadában, élén, Sámson tarka históriájával, ilyen nem igen van. Nehezen is vettem rá magam, hogy erről prédikáljak ma, de elég sok bibliaolvasó kalauz fogy a gyülekezetben ahhoz, hogy ne kerüljük el Sámson történetét. Amennyiben a gyülekezeti tagok becsületesen elolvassák az ószövetségi igéket is, nem csak az újszövetségieket is, amit igen remélek. Mivel azonban mégsem mindenki eszerint a rendszerint olvassa a Bibliát, és még 2 fejezet hátra van Sámson történetéből, és mivel csak a mai részt hallottuk, van még egy megelőző is, ezért most röviden az egész történetet foglaljuk össze, mert csak ennek alapján fogjuk megérteni, hogy mi lehet egyáltalán egy ilyen alaknak, ezt irodalmi értelemben és pejoratív értelemben is mondom, mi lehet egy ilyen alaknak az üzenete. Úgy indul az ő története, hogy egy zavaros, vallásilag és erkölcsileg is lezüllött, Istentől elfordult történelmi helyzetbe született bele. Amikor emiatt már 4. évtizede a filiszteusok nyomása alatt élt Izrael, különösen is az ő területükhöz közeli városok és a hozzájuk tartozó falvak népe. Egyébként ezek eredetileg Dán törzsének a városai és falvai voltak, Sámson törzsének a városai és falvai, de éppen a filiszteusok nyomása miatt az egész törzs, vagy a törzs nagy része jóval északra költözött, tulajdonképpen legészakabbra, egy-egy kisebb közösség kivételével, akik mégis ott maradtak, vállalva az alávetettséget. No, itt élt egy istenfélő házaspár, Mánoach és a felesége, de gyermektelenül. Az úr angyala megjelent az asszonynak, és ezt mondta, fiút szülsz. Ő kezdi majd népét megszabadítani a filiszteusoktól. Ne igyál részegítő italt, ne egyél tisztátalan ételt, ne érje fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz már anyja méhétől fogva. Itt egy pillanatra érdemes megállni. Nem a haj miatt, hogy ne borotválják meg, azt tudjuk, gondolom mindenki tudja már edzett keresztényként, hogy ez a názírságnak volt egy különleges odaszentelésnek a jele, hanem bár a szentírás maga nem von párhuzamot, de mi mégis felfigyelhetünk három mozzanatra ebben. Az Úr angyala jön egy nőhöz, fiú születéséről beszél, és arról, hogy ennek a fiúnak a nép szabadítása lesz a szolgálata. Így egyben ezek az elemek Máté és Lukács evangéliumában olvashatók együtt, Jézus születésének ígéretében. És a házaspár, bár népük egésze úgy általában hűtlen lett az Úrhoz, különösen is kegyesnek bizonyul. Egészen pontosan tudni szeretnék, hogy mi a dolguk ezzel a gyermekkel. Ezért Mánoach, a férj, könyörög az Úrhoz, újabb találkozást kérve, amit Isten meg is hallgat. Ezzel a jámbor résznek vége. Mert ezután olyan vaskos történeteket olvasunk egy szertelen emberről, akinek, bár az Úrnak van szentelve, a döntéseiben, a terveiben alig van szerepe az Úrnak. Csak akkor, ha az Úr kezdeményezi, még csínyeiben is kezdeményezi, vagy ha bajban van, akkor fordul hozzá. Nagyon oda kell figyelni a történet olvasásában, hogy ne maradjanak észrevétlenek ezek a kis utalások, amelyek jelzik az Úr jelenlétét a történetben, mert annyira sodornak bennünket a minket legalábbis melbevágó események. Pedig ezek miatt a kis utalások miatt, kis megjegyzések miatt került bele egyáltalán Sámson a bírák sorába a Szentírásban. Különben ezek nélkül egy fenegyerek áll előttünk, egy izomagy, akinek ugye az agya helyén is izom van, aki mindent nyers fizikai erejével intéz el, akit újra és újra az érzékiség és az ebből adódó konfliktusok sodornak. Hőst tettek be? Vagy csupán hősködő mutatványokba? Pont ez is a kérdés. Beleszeret egy filiszteus nőbe, akihez a szüleivel látogatóba menet, megöl az oroszlánt, hallottuk az egész történetet. Aztán úgy folytatódik, hogy következik egy újabb nőügy, egy parázna, akinek a gázai, szintén filiszteus honfitársai egész éjjel várják, hogy kijöjjön Sámson tőle a város kapujában, hogy megölhessék, de Sámson éjfélkor távozott a kiszakított városkapuval, amit ráadásul fel is cipel a szemben levő hegy tetejére. Ezután következik a harmadik nő, a harmadik filiszteus nő, tehát azon népből való nők sorában a harmadik, amelytől való megszabadításra rendelte őt Isten még születése előtt. Következik Delila, akinek a története annyira ismert, hogy most csak a lényeget mondom, nagy pénzért kész volt kitudni, hogy miben is van Sámson ereje, aki háromszor hamis, megtévesztő választ adott, de annyira zaklatta őt, hasonlóan az első feleséghez, hogy az életét is megunta, halálosan megunta, és elárulta az Istennek szenteltségét és annak a pecsétjét. Ennek a pecsétje, hogy borotva nem érte a fejét. Háromszor hiába törnek rá a filiszteusok, lerázza őket magáról. Az ember nem is érti egyébként, hogy miért nem hagyja őt ezt a nőt ilyen nyílt lelepleződések után, de éppen ebben az ismétlődésben érzékelhető, ha tetszenek tovább olvasni, nagyon mulatságos is, hogy a történet egy népi anekdota szerint van szerkesztve. Negyedszer azonban, amikor az ellenségnek a filiszteusokat megjelenítő reprezentáló Delilának, azon népképviselőjének tehát, akiktől való megszabadításra szánta őt Isten születése előtt, elárulja ezt az odaszentelést, ezt a küldetést, és magára marad. Hirtelen véget is ér a jókedvű, népies hangulatú beszédmód, és ezt olvassuk. Azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. Az Úr, aki hősnek szánta népe szabadítójának, és annyi a mi szemünkben éretlen, olykor öncélú, túlzó akciója ellenére nem vonta meg tőle erejét, itt, ezen a ponton elhagyja. Mert eddig, ha egyébként pusztán magánéleti konfliktusból fakadóan is, ha torz, legénykedő módon is, de mégiscsak tartotta valahogy a küldetése irányát. Szenvedélye Delila iránt azonban árulásba vitte. A küldetését árulta el, azt, amiért egyáltalán megszületett, ami legitimálta a létét, az életét, és egyben azt is, aki őt elgondolta, akarta, és ezzel a küldetéssel megbízta, az Istent, az Urat. A filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába, bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. És ettől kezdve Sámson alakja a filiszteusok számára Istenük, bálványuk, Dágon hatalmának a bizonyítéka. Azért tartanak ünnepi istentiszteletet, mert Sámson legyőzése az Istenük diadala és dicsősége. A város fejedelmei, az elit, összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek, Dágonnak, és örvendezzenek, ezt mondták, kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki ellenségünk. És akkor meglátja őt a nép is, tehát a vezetők után az egész nép, dicsőítették Istenüket, és ezt mondták, kezünkbe adta Istenünk azt, aki az ellenségünk, aki pusztított a földünk, s oly sokat megölt közülünk. Tehát az, aki az élő Isten erejének és szabadításának ikonja, képe, megszentelt záloga kellett volna legyen, épp ellenkezőleg ennek az Istennek a gyengeségét, vereségét, megalázását testesíti meg az ellenség szemében. Emberileg nézve is szomorú, hogy valaki, akit saját indulatai, késztetései hajtottak, megszokta, hogy mindig győz, hogy testi ereje megvédi, mindenre elég, most nyomorult rabszolga, kényszermunkára alázva szolgálja az ellenséget, de erre még mondhatnánk, megérdemelte. Szelet vetett, vihart aratott. Az élet nem habos torta. Egyszer fent, egyszer lent. Van elég ilyen szólásunk, ami egyfajta igazságtételt vagy elégtételt fejez ki a szótárunkban a zsabolátlan élet bukásában. De itt ennél sokkal többről van szó. Ennek az életnek küldetés volt szánva. Egy kemény és nehéz küldetés, ami nem önmagáról szól, hanem az egész közösségről, amelybe tartozik. Sőt, ez a küldetés az még többről szólt, annak a szándékáról, Isten szándékáról, a jogos ítélet, a 40 év elnyomás végének a meghirdetéséről, a szabadulás evangéliumának a meghirdetéséről. És aki erre volt hivatva, ezekre volt hivatva, az eltékozolta, elfecsérelte, elárulta ezt a küldetést. Bármi ízesen és érzékelhetően, élvezettel számol be Sámson dolgairól a népi emlékezet, ebben a dologban világosan lát. Sámson karikatúrája lett annak, aminek megszentelt képévé kellett volna lennie, Isten szabadításának. És nem csak akkor, amikor már nyomorult rabszolgaként megalázottan hajtotta a malmot a foglyok házában, hanem már akkor is, csak ő nem tudta, amikor ereje teljében a maga módján, a maga esze, vagy inkább eszetlensége útján járt. De azért tudjuk, hogy nem a malomhajtással fejeződik be az élete. A filiszteus ünneplés fénypontja az Istennek szentelt, de Istenével együtt legyőzött ellenségen való szórakozás egy legalább kétszintes központi épületben. És olyan ellentmondásos, ahogy Sámson ehhez az elárult Istenhez kiállt ott, és itt ezt valószínűleg szó szerint kell venni, hogy kiáltott, imádságban bosszúért. Ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Még utolsó, heroikus nekibuzdulásával is a saját sérelme vezeti. Nem az az ellentmondásos ebben az imádságban, hogy imádság és bosszú együtt van. Ez ismerős az Ószövetségből. Hanem, hogy megint önmagáról van szó. S talán csak a legutolsó mondata simul bele elrendelt küldetésébe. Hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Így történt. A két fő tartóoszlopot szétfeszítve ráomlik a ház a vendégsereggel együtt, és megjegyzi a Szentíró, többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Ne botránkozzunk ezen, akkor a szabadítás az ellenség megölését, vagy legalább alávetését jelentette. Isten itt a honfoglaló harcokban, és még sokáig utána nem lép ki, nem változtatja meg a megromlott történelem azon törvényszerűségét és logikáját, hogy hazát teret nyerni többnyire csak harccal vagy alávetéssel lehet. Sámson története persze még itt sem fejeződik be, nem maradt a romok alatt, hanem apja sírjába temették. És a temetéssel megint összeér a két történet, Sámsoné és Jézusé, akinek az eltemetése a mai újszövetségi ige, ez azonban esetleges. Az indulásuk, a küldetésük és a haláluk viszont minden erőltetés nélkül párhuzamot von közöttük. Ugye ezek a külső formai jegyek, az Úr angyalának megjelenése az anyjuknál, az ígéret egy fiú születéséről, akinek elrendelt küldetése van a szabadításra, ez valami belső, azonos lényeget is hordoz. És abban teszik egymás mellé a két életet, a két alakot, hogy mennyire voltak hűségesek ehhez a küldetéshez. Persze Jézussal összevetve bármely ószövetségi hithős, sőt újszövetségi hithős is mindig alul marad, ráadásul Sámson egy archaikus kor, archaikus alakja, mégis az ő alakja kifejezetten kemény kontrasztot alkot Jézus alakjával. Mert Jézus is folyamatosan konfliktusba kerül. De éppen a küldetésében való hűség miatt. Jézus élete mindig azokról szól, akikhez és akikért küldetett. Sosem magáról. S Jézus a nőkkel is mindig megértéssel és nagyra becsüléssel bánt, anélkül azonban, hogy gyengévé lett volna velük szemben. Ezek mind olyan pontok, amik függetlenek attól, hogy melyikük melyik korban élt, és függetlenek attól is, hogy az egyikük, hát mégiscsak ember, ha az Úrnak szentelt is, a másikuk pedig mégiscsak Isten fia, ha emberré lett is. Viszont van egy olyan kontraszt, ami nem Sámson gyengesége, nem Sámson hűtlensége, hanem pont abból adódik, hogy egyikük csak ember, ha az Úrnak szentelt is, a másikuk pedig Isten fia, ha emberré lett is, ez pedig a haláluk. Sámson legvégül feláldozza az életét, hogy ellenségeit, és népe ellenségeit megölje. Jézus pedig feláldozza életét, hogy ellenségeit, a saját népéből valókat is, és minden népben levő ellenségeit megváltsa. És itt látszik meg legigazábban és legteljesebben, hogy igen, Jézus a láthatatlan Isten képe, ikonja, dicsőségének kisugárzása. Mert Isten itt, ebben a történetben, Jézus küldetésében változtatja meg a megromlott történelem kegyetlen logikáját és törvényszerűségét, azt az országot ugyanis, azt a hazát, az Isten országát, amit Jézus szerzett meg a benne hívőknek, nem harccal, nem mások alávetésével nyeljük meg, hanem ajándékba kapjuk. De mindaz, amit eddig hallottunk, még ha Jézusról is beszéltünk, csupán egy leírás, egy teológiai elemzés. Kicsit úgy vagyunk vele, hogy Jézus Krisztus mindig helyreállítja a becsületet. Bármilyen gyarlósággal találkozunk a Bibliában, ő rá, mint ellenpéldára, mint tökéletes megvalósítóra mindig rá lehet mutatni. De ez a két alak így egymás mellett, még ha Jézusról volt is szó, önmagában, ebben a prédikációban csak egy lapos hasonlítás, egy lapos síkidom, hogy térbelivé váljon, hogy életre keljen az üzenet, kell egy harmadik viszonyítási pont is a képbe, mi magunk. Hogyan mérjük meg magunkat a történet mérlegén? És itt semmiképpen ne gondoljunk erkölcsi vonatkozásokra. Az olyanokra, amelyek bennünket meghökkentenek a történetben, hogy az összekötözött rókákkal felgyújtja Sámson a termést, vagy hogy puszta kézzel kirántja a városkaput, ugyanis ezek csak külső jelei, következményei annak, ahogyan Sámson a kiválasztottságával él, vagy visszaél. Az Istennel való kapcsolat maga, a hit tartalma mindig fontosabb az erkölcsiségnél. Nagy tévedés, hogy mindegy, mit hiszünk, csak jó erkölcsünk legyen. Mert az erkölcs nem határozza meg a hitet, legyen az bármilyen. Mindig a hit, a meggyőződés határozza meg az erkölcsiséget. Ezért nekünk a hitre kell figyelnünk. Azokra a vonatkozásokra, amelyek Sámsont, mint alkalmatlan hithőst mutatják be. Milyen istenség hatalmának bizonyítéka az életem? Ugye nem erkölcsi bukásokról és fogyatkozásokról van szó itt csupán, hanem mindig és ma is arról, hogy milyen hatalomról beszél az életünk. Arról van szó, hogy Isten hatalmának, szabadító hatalmának és erejének bizonyítéke az életünk, vagy annak, hogy hát nincs Isten, mert ha lenne, akkor nem ilyenek lennének a követői. Jézus hatalma és istensége bennünk válik nyilvánvalóvá. Aztán a következő, amit át kell gondolnunk, hogy mire használjuk Istent? A saját dolgaink, céljaink kivitelezőjéként tekintünk rá, akihez leginkább bajban kiáltunk, ennek Sámson mind a kettőnek nagy mestere volt, vagy tudunk a küldetésünkről, a szabadítás evangéliumának a hirdetéséről, és az Isten népe közösségéért ránk bízott felelősségről is. Rólunk szól csupán a hitünk, vagy arról a közösségről is, amelybe tartozunk, és a küldetésünk csupán az erkölcsiségre terjed-e ki, a jó tettekre a világban, vagy, ahogy hallottuk a keresztelési parancsban, tegyetek tanítvánnyá minden népet. És végül még egy kérdés, akár buzgóságból is, igen, buzgóságból is, nagyon is buzgóságból is, mert abból is lehet, akár hűtlenségből, de a jó látszatra törekedve, nem vagyunk-e sokszor csak kegyes karikatúrái annak, akit képviselni az Atya elhívott minket, Jézus Krisztusnak? Nem kell most tételesen válaszolnunk erre magunkban, ez kivihetetlen feladat lenne, mert az is, vagy az a Szentlélek munkája, ha ezekből egy-egy kérdés eszünkbe jut a hétköznapok helyzeteiben. Sőt, csak erre lehet hagyatkoznunk, hogy Isten lelke, aki újra és újra megsegítette Sámsont is, még önös útjain is, sokkal inkább megsegítés vezet minket, ha úgy döntünk, küldetésben járunk a világban, és ehhez hűek szeretnénk lenni. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetése, testvéreim, a 119. Zsoltár 3. és 4. versének éneklésével. Imádkozzunk. Elménket, értelmünket lelki sötétség fogta bé, de szent lelket, szívünket tiszta fénnyel úgy töltse bé, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye Istentől jött világosság, indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a himnusz és az áldás előtt a 467-es dicséretet énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!